újságíróként az egyáltalán nem meglepő, hogyha valaki tollat is ragad, vagy billentyűt, vagy számítógépet, és elkezd írni. Na már most elég széles skálán mozgol, inkább ez a meglepő talán. Olvastunk már, vagy láttunk már tőled turisztikai kalauzt is, amelyet szerkesztettél. És ez pedig egy olyan kötet, amely ugyan rövid írásokat tartalmaz, ellenben egy egész kort ölel fel, és elemez is ugyanakkor, hiszen úgy tudtad megírni ezeket a történeteket, hogy minden benne van az elmúlt rendszerből, a 89 előtti rendszerből. A politikai helyzetre való utalások, a társadalmi furcsaságok, a nemzeti, nemzetiségi dolgok, és izgalom is van benne, hiszen ezek a történetek egy nagyon jól felépített, olykor-olykor csattanóra is épülő dolgok. Na már most hogyan születnek ezek? Hogyan kezdted te egyáltalán el ezt az egészet?
Ezek olyan történetek voltak, amelyekkel találkoztam munkám során, illetve édesapám mesélt történetet, másokat hallottam máshol, és annyira izgalmasnak találtam az alaptörténetet, hogy erre gyakorlatilag a fantáziámmal ráépítette egy-egy fiktív történetet, amelyben az volt a lényeg, hogy egy kicsit a kisember sorsán keresztül bemutatni a történelmi valóságot.
Tehát többnyire valós alapja van ezeknek a történeteknek?
70-80%-ban valós alap. Azon kívül, amiket hallottam, egy-egy novellának az alaptörténete velem történt meg, tehát gyakorlatilag én is átéltem ezt a helyzetet, akárha az utolsó vagon címűre gondolok, akkor igen, én is kirándultam az utolsó vagonba, úgyhogy a kalauznak adtuk a banisokat, és nem vettünk egyet, tehát ilyen szerű saját élményem is van benne, meg az a csapat, akiről én írok, hogy egy gyárból dobzódott össze a társaság, az én kiránduló csapatom volt, akikkel a rendszerváltás után is 26 évig újra szerveztük, tehát minden évben találkoztunk ezzel a csapattal, úgyhogy ez egy ilyen összeszokott csapat volt. Itt is a saját élmény, illetve a barátaim élményét szőttem bele a történetbe.
Mi volt a célod, hogy nosztalgiázzunk egy kicsit, hogy maradjon ez meg az utókornak, vagy kinek is szántad?
Onnan indult el ez az írási szándék, a régmúlt történetei, ugye a közelmúlt, ahogy az alcímben is szerepel, hogy felnőtt egy generáció 1989 óta, és nagyon sokan kérdezték tőlem is a fiatalabb nemzedék tagjai közül, hogy hát ti hogy éltetek, hogy nyomorogtatok, hogy a szekus, hogy a szegénység, és hogy nem volt villany, és ezek a valós megszorítások, mi hogy éltük át? És erre mindig az volt a válasz, hogy mi nem éreztük. Hát, hogy miért nem éreztük? Hát valószínű azért, mert fiatalok voltunk, nem a politikával foglalkoztunk, hanem a nőkkel, a focival, vagy a lányok a pasikkal, tehát, hogy a kornak a normális érdeklődési körében nem volt még olyan szinten benne a politika, mint mondjuk egy felnőttebb nemzedékbe, beszélek én 89 előttről. És akkor innen jött az az ötlet, hogy azért meséljük ennek az új nemzedéknek azt, hogy mi volt, hogy volt. A novellákban vannak tragikusabbak, vannak humorosabbak, tehát igyekeztem azért egy olyan ruhába öltöztetni ezeket a történeteket, amelyek olvashatóak, tovább visznek, élvezhetőek, de benne van minden olyan helyzete a kornak, ami valós.
Ugye fotókkal is, gondolom, a saját fotóiddal illusztráltad. Ezek a történeteknek a hangulatát támasztják alá nagyon jól ezek a fényképek. Hát gondolom, ezeket kiválasztani nem volt könnyű a sok ezerből, ami neked van.
Köztudott, hogy fotózom is, tehát fotokiállításaim is voltak, tehát azért úgy álszerénység nélkül mondom, hogy van szemem ehhez. Vitatkoztunk nem a mostani könyvkiadómmal, hanem másokkal, akik könyvet adtak ki, hogy mennyire érdemes illusztrálni fotókkal, mert az volt az egyik ellenérv, hogyha fotót közölsz egy novella mellé, akkor megvezeti az olvasót, tehát akkor nincs az olvasó fantáziájára bízva teljes mértékben, hogy maga előtt lássa a történetet, hanem adtál egy képet, amiből kiindul. Na most ezért olyan fotókat válogattam, amelyek egy kicsit fotó esszék, tehát a maga a fotó is tovább gondolja a történetet, két fotó nem az enyém, az egyik a Barabás Attila Csaba Maros műszerűtes igazgatójáé, egy gyönyörű szép szarvas, amihez nem volt szerencsém lefotózni, de nagyon találóan indítom azt a novellát, és a másik fotó, amit egy családi albumból vettem, nem az édesapám, a mozikaraván, hiszen nem titkolom, ugye a felvezetőbe is azt írtam, hogy édesapám emlékére szánom, hiszen ő mozigépészeti szakiskolát végzett, és ő mesélte az alaptörténetét ennek a novellának, ami ide bekerült, és hát itt be kellett tennem azt a mozikaravánt, ahogy ők jártak, amit szerintem nem sokan láttak, hogy micsoda teherautókon, micsoda körülmények között, tehát tiszta romantika, ahogy volt. A többi fotót azt én válogattam, nyilván én már úgy képileg tudtam, hogy miről szólnak a történetek, és akkor könnyű volt választani. Hát van is, amiből, mert azt hiszem, hogy nem túlzok, ha van otthon 1 millió fotóm lementve, meg papírképen, meg mindenhol, meg 3 szekrény tele, szóval volt, amiből válogatni.
Sőt, hát ez a mozgépészes történet akár dokumentumértékű is lehet. Én nagy izgalommal olvastam, hiszen ennyire részleteibe menően azt hiszem, nincs ez leírva, hogy hogyan is történtek ezek a dolgok. Itt volt kiszínezés, vagy olykor megengedted, nem csak itt, hanem a többi történetben is, hogy elrugaszkodjál valamelyest a valóságtól?
Persze, tehát ha csak dokumentum lett volna, akkor ez egy riport kötet, tehát nem az. Most egy olyan műfajt nem mondom, hogy kitaláltunk, de Szűcs László kollégámmal, szerkesztővel együtt egyeztünk meg, hogy használjuk ezt, hogy ez egy dokumentum novellás kötet. És akkor most mind ilyen talán elmondhatom, ha nem is új műfajként, de hogy arra gondoltunk, hogy gyakorlatilag azok a tényszerű leírások, amelyekre te is utaltál, amelyek bemutatják azt a kort, azok valóban valósak. Tehát, hogy az a dokumentumnak is beleillik, úgy, ahogy említetted most akár a mozikaravánt, mert ugye édesapámtól hallottam a történetet, történészek is az oral history-t ugye lejegyzik, és attól annak már van egy dokumentum értéke. Na most mindegyikben van ez a fajta valóság, ami a dokumentáció, a dokumentált történet, és a többit azt kiegészítettem. Ami történt mondjuk a mozikaravánnál, az már a fantázia szüleménye. Az a betyár, akit ott említek, a pusztai, az létezett, az egy valós személy volt. Az idősebb generáció hallott is róla, sőt, még olyan szerencsém volt, a csíkszeredai könyvben mutattam, hogy az egyik néni azt is mondta, hogy hogy tud, és emlékezett rá, hogy tényleg a pusztai ott garázdálkodott. Ezek nem betyárok voltak, hanem kommunista ellenállók, csak akkor ennek nevezték, mert ugye ki kellett őket iktatni a rendszerből, mint olyan. Ugyanígy a többi történetnek is van egy valós alapja, akárha a Ványára gondolok, ugye van egy ilyen kakukk tojás is, mert nagyrészt erdélyi falvakba játszanak a cselekmények, ez a Deltába játszik, hát ez egy olyan környezet, ami engem nagyon megfogott, ugye hegyi emberként százszor megyek a hegyekbe, és egyszer a tengeres a Deltába, de a Deltába többször voltam, mert az egy külön világ, és annak a hangulata fogott meg. Volt szerencsém eljutni egy ilyen halász tanyára, ahol ilyen tényleg lipovánok halásztak, tehát nem horgász, hanem az már halászat ugye a állóval, és ott meséltek olyan történetet, ami az alapja ennek. A többi az természetesen az én fantáziám, hogy egy ilyen környezetbe az, hogy megszűnik egy konzervgyár, halkonzervekről van szó. Nyilván az, hogy a delta a környezet szennyezésnek köszönhetően most kevesebb halat lehet kifogni a deltában. Ezek mind olyan helyzetek, amelyek sajnos azoknak az embereknek a helyzetét bizonytalanítják el, akik erre vannak szorulva. Tehát 1000 év óta is ők a természet közelséghez vannak igazodva, tehát ahhoz igazodnak, abból élnek, és ez egy tragédia.
És megrázóan szomorú maga a történet, és én nem tudom, számomra talán lehet, hogy ez volt a legmegrázóbb, de azért tényleg egy ilyen tragikus szomorúság felhangja több történetnek is van. Az például az esküvői cipővel, most ne lőjünk le semmilyen poént, van egy feszültség, amit nagyon szépen fel tudtál építeni, hogy mi lesz itt a csattanó. És akkor egy olyan csattanó van, ami úgy maradsz tőle. Hogyan építkeztél?
Én amikor írok, akkor a történést úgy látom magam előtt, mint egy filmet. Nekem ilyen vizuális érzékenységem van, mondjuk így nem hiába fotózom, vagy a vizuális látásmódomat is alakítottam azáltal, hogy ugye régebb gyerekkoromtól fotózok, tehát az úgy kialakult. Akár megyek az utcán is, és valamit meglátok, akkor én már rögtön így kivágom a fotókeretet, hogyha meg kéne rögzítsem, akkor mit rögzítsek. Akár úgy is én nagyon szeretem, most egy pici záróját nyitottam a szimbólumokat, tehát amikor fotózom is, inkább azokat keresem, hogy a képi elemek mikről mesélnek, vagy a képi elemek egymásra hatása mit mond. Tehát az a jó fotó, ami ugye egy hatással van a nézőre. Na most ugyanilyen formában képzelem el azt a történetet, amelyet leírtam, mintha néznék egy filmet. Gyakorlatilag először leírom, úgy, mintha elmesélném neked. Utána meg újra veszem, és akkor próbálom ezeket akár nyelvhelyesség, akár van olyan, hogy nem fejeztem be egy mondatot, vagy egy gondolatot, mert ugye amikor az ember beszél, vagy szárnyal a gondolat, akkor néha jársz, úgyhogy elkezdesz valamit, csak akkor már rögtön szöksz egyet, hoppá, innen hiányzik valami. És akkor így a második úgymond olvasatra összeáll a történet. Nem szándékos a felépítése. Nem szándékos. Mindig elgondolom, hogy a főszereplő adott helyzetből, amiben én viszem bele, hogyan tud kikerülni, úgy, hogy annak értéke legyen, szimbóluma legyen. Tehát itt visszatérek egy kicsit a fotográfiára, hogy az a cselekmény, ami következik, ok és okozati következménye van az adott helyzetnek, annak legyen egyfajta szimbolikus lépése. Tehát, hogy miért tette azt. Nem csak a jelenér, abban, amiben történik, hanem a múltra utalva, vagy van egy kis, amit csak én tudok, hogy mi fog következni, és az már benne van abban az adott lépésben, amit leírok én, mit tudom én, a 48. oldal alján.
Könnyedén ment ez az írás, szerkesztési, építkezési dolog? Vagy meg kellett azért küszködnöd vele?
Könnyedén megy, mikor pihent vagyok, nem zavar senki, és ki van zárva minden. Nehezebb, amikor át kell egy kicsit fésülni, mert az úgy kell csinálni, vagy én legalábbis úgy teszem, hogy akkor elrugaszkodom. Akkor én nem az író vagyok, hanem az olvasó. Nagyon nehéz ezt megtenni, de kívülről szemléve, és föltétlenül kell egy harmadik szem, aki nem én vagyok, aki átnézi, aki akár egy szerkesztő, vagy bárki idegen, én oda szoktam adni akár a családom tagjainak is, hogy olvassák el, mondják, mert vannak helyek, ahol észrevettek, hogy nájj meg. Mit gondoltál itt? Hogy tényleg? Tényleg itt elgondoltam, szemfeztem be ezt a gondolatot.
A logikai ficamokat kérdezni.
Igen, vagy nyelvhelyességileg is, vagy egy-egy szótársítás nem épp a legjobb. Többször használtam egy oldalon egy-egy szót. Ez az első kötet. Ez a másik nehézség volt, hogy a sajtos műfajtól, az igen exakt, pontos sajtos műfajtól elrugaszkodni. És nem is olyan egyszerű, tehát Communitásnál is megpályáztuk, és az egyik grémiumi tag pont ezzel utasította, hogy hát ezt nem támogatjuk, mert túl sajtós a stílusa. A magam védelmébe mondjam, ez azért jó, mert olvasható, áttekinthető és egyszerű. És nagyon sokan mondták azok, akik elolvasták, visszajeleztek, hogy ez tényleg jó. Tehát nem kell itt gondolkodni, nem kell egy olyan mondatot elolvasni, hogy elkezded a mondatot a lap felső felén, és az olyan még mindig az a mondat. Erre törekedtem, a mostani olvasói szokásokhoz igazodva, én szerintem ez a menő stílus.
Mégiscsak a történetek honnan erednek, hiszen itt a nagyváros nem igazán érintett, inkább a vidéki települések, nagyon jellegzetes kis közösségek azok, amelyek főszerepet kapnak, és hát a szereplők, románok, magyarok, cigányok, egy amerikás is megjelenik, tehát ugye a régi rendszernek az elvándorlási vagy a szökési hullámára utalva, és fel is vállalod ezeket az együttélési, olykor konfliktusokat, olykor bakalódásokat. Miért ennyire ilyen kis közösségekre koncentráltál? Így jöttek be a történetek?
Most a végével válaszolok, és utána kifejtem. A városi történetet megírtam, csak nem fér be ebbe a könyvbe. Tehát most van egy ilyen kisregényé dagadt történetet, amit ide szántam. Az úgy most, hogy mi szoktuk mondani, fleck vagy oldalba, 95 oldal, tehát ilyen A4-es, 14-es betűvel.
Egy kisregény.
Igen, kisregény lett gyakorlatilag, és tényleg azért nem tettük be, mert az megnövelte volna a kiadási költséget is, és akkor talán annak egy másfajta tördelés. Ez a következő történet. Visszatérve a jelenlegi könyvre, Tehát gyakorlatilag engem mindig is megfogott az erdélyi falu közössége. Én rengeteget járok, nem csak a munka, helyi kötelezettség miatt, hiszen én rengeteget kirándultam 89 előtt is szekérrel, ratabusszal, gyalog, tehát megismertem azt a közösséget, amit nagyon szeretek. Megengedsz egy záróért, ugye mindenki dicséri így ugye Erdélyt, tehát Erdélyt úgy lehet megismerni igazán, nem csak a táj szépségéről, hanem el kell menni egy székely faluba, el kell beszélgetni az emberekkel, akik idegeneket behúznak, s a pálinkával megkínálnak, s leültetnek. Szóval azt a szeretetet én éreztem 89 előtt is az emberekbe, és talán ez is a könyvnek egy érdekessége, amit sok esetben megjelenik is, én el is mondom, hogy volt a nyomornak egy szolidaritása. Hogy nélkülözők voltak az emberek, de sokkal összetartóbbak, mint most. És ez nagyon sokat számít, és ezekben a kis történetekben is vannak ilyen helyzetek. Miért a falu? Mert ugye vannak ilyen archetipusok. Ma is azt mondják, hogy ugye egy falun a papa, tanítós, a jegyző, az atyaisten a faluba. És ez ma is úgy él. 2024-ben ugye ugyancsak ezek a meghatározó egyéniségei a falunak. Na most ők azok, akik bizonyos attitűdöket képviselnek. Ugye a papa ki iszik, aki, hogy szokták mondani, hogy vizet prédikál. Igen, tehát, hogy ez a fajta. Vagy a másik helyzetben ugye egy református papa, aki megveri a románokat, vagy az ortodox papa, aki ördöget üts, az a legnagyobb ördög a magyar. Tehát igen, el vannak ezek túlozva, és kövezenek meg ezért engem, de ha körülnézünk, akár 89 előttől, bár ez a történet egy picit már utal a 90-es helyzetre, mert vannak olyan történetek, amelyek kezdődnek 89 előtt, és pontosan úgy átvittem a 90-be. Ezek valósak. Tehát, hogy álljon meg a menet. Hát itt azért verekedtünk 90-be, de a legnagyobb szenvedői ennek a verekedésnek az egyszerű román és magyar ember volt. A Marinéni szomszédja, a román szomszédja, akit 89 előtt kölcsönkért egy vajat, vagy egy fél vajat, bocsánat, vagy egy tojást, és visszaadta. És megvolt az a fajta szolidaritás. Na most eljutottunk oda, hogy 90 után azért, mert románi magyar vagyok, egymást kergettük a főtéren. Szóval ez egy nem normális helyzet. És ez ki van egy kicsit karikírozva, egy-két novellába fölvállalva ennek a felelősséget, és ennek meg is van a megoldása. Az Ördögüzés című novellára utalok, ugye mi a megoldás? Most persze ez egy fikció, ugye, hogy az ortodox pap fia elveszi a református lányát, és az unoka az Angliává nevelik fel, akinek éppen Krisztián nevet adnak, aki keresztény. Tehát, hogy miről beszélünk? Ha keresztény hitről beszélünk, akkor miért kell egymás ellen az embereket felcsiholni? Hát most már köztudott, hogy annak idején 90-ben is az ortodox egyház irányította az embereket vásárhelyre. Elnézést kérek, tehát akkor hol van a keresztényi szelle? És van magyar példa is. Tehát ne dobáljuk a sárt ide-oda, hanem inkább. Én is ebben hiszek. Én ebben hiszek, hogy legyen emberség, fogjunk össze, és nem megnézzük, hogy kinek van az öt szemes, kékfüles, három ujja, hanem mindenki csinál dolgát tisztességgel a munkahelyén, és akkor haladunk.
Tudtál olykor kellőképpen távolságtartó maradni? Mert tudtál persze csak, hogy ez nehezedre esett?
Nem. És talán azért is születtek meg most ezek a novellák, összfejjel, vagy nem írtam 1020-30 éve, mert lehet, hogy kellett az a fajta élettapasztalat és bölcsesség, hogy próbáljam egy picit a történeteket felülről tekinteni. Most ez nem nagyzolás, hanem picit az összefüggéseiben látni a történetet, és úgy megjelentetni az apró kis történetekkel. Mert fölhívom az olvasók figyelmét, hogy nagyon sok olyan kis finom történet és apróság van, aminek szimbolikus értéke van a történetekbe. Tehát nem kell úgy átsiklani felettük. Ugye van az a novella, ez egy megint egy tragikus eset, ahol a lány ugye megöli az édesanyját, mert nem bírta el tartani. Ez egy mezőségen játszó történet. Annak egy valós történetem, valós gyilkosságból indultam ki. Az egy valós eset volt 90 után. Megdöbbentett az, hogy jutott valaki oda, hogy azért, mert a maga tehetetlen édesanyját nem tudta gondozni, megölte. Tehát ez egy nagyon nagy tragikus helyzet. És itt is úgy vezettem a történet szálát, hogy nem lehet egyetérteni vele, mert egy gyilkosság, de valahol végigkövetve azt a történetet, azt a tragédiát, amit az a család megéltet, nyilván az én fantáziámon keresztül, lehet, hogy meg lehet érteni. mert bevittem ugye a nemesi családok tragédiáját, bevittem a kollektivizálás tragédiát, mikor a falu közössége megélhetőség nélkül maradt, bevittem annak a faramúci helyzetét ugye a kollektív gazdálkodásnak, mikor úgy növelték a termelést, hogy egy nullát odaítok a papírba, és milyen jó volt, és közben a valóság más volt. Tehát olyan helyzeteket, amelyek ezekbe a történetekbe szimbolikusak. Tehát úgy kell nézni, hogy ezek szimbolikusak, és akkor egy picit több van bennem, mint ebbe a nem tudom hány oldalba betömörítettem.
Könnyűszerrel vissza tudtál térni az időben? Átérezni annak a kornak a olykor varázsát, olykor tragédiáját, tragikumát is, komikumát is talán?
Gyakorlatilag igen, hát nagy részét megéltem.
Tehát eltelt 30 év, csak azért is kérdem, vagy 35,
persze,
vagy 40
persze,
talán.
Persze. Könnyen, mert hát gyakorlatilag azok a történések, amelyek a novellák alapját képezték, azok nem olyan rég történtek. Azokat ugye az ember elraktározza, olvas róla, maga a dokumentációt, vagy a dokumentum részét, azt így is úgy is, tehát hogyha most picit utalok a sajtos munkára, ott is nekünk ugye, hogyha egy komoly riportot, vagy valamit szeretnénk írni, akkor annak van egy elődokumentációs munkája, ami azt jelenti, hogy lejegyezel dolgokat, megjegyzel. Na, olvastam dolgokat, olvastam történelmi dolgozatokat, például a kollektivizálásról. Azok is komoly tényeken alapszanak. Hát nyilván nem írtam annyira meg, mert akkor az már egy dokumentum lett volna, és nem novella. Arra törekedtem, hogy egy picit az érzelmet, tehát az érzésvilágot, tehát hogy élte meg az ember, ő mind egyén, milyen érzése volt, mit tudott, hol szakadt el az a cél, amikor nem bírom, és akkor inkább elteszem a lábolól az édesanyámat, elnézést kifejezésért, tehát hogy el tudom fogadtatni. Mert van olyan helyzet, na, hogy az ember a sok nélkülözéstől és oda kerülsz, hogy már nem bír. Igen, van ilyen, ma is vetik le magukat az emberek, meg öngyilkos, én soha meg sem tudnám érteni, hogy valaki miért tud öngyilkos lenni, tehát hogy én ezt nagyon elítélem, de sajnos kerülnek ilyen helyzetbe az emberek.
Gyűlnek még a történetek, vagy vannak még történeteid? Most elkapott egy hív, hogy megírd, vagy tovább írd, vagy azért ennek is van egy
hát
határa?
A hív mellé idő is kellett, most ezzel az otthoni munkával, hál' az Istennek volt idő, még nálunk otthoni munka van, de egy jó kikapcsolódás. Sokszor az van, hogy előveszem a számítógépet, a laptopot, és akkor kivonulok történetesen az erkére, akkor ott elhúzódom, és van két segédem, a macskánk, úgyhogy néha még kedves kis arcokat is látok, akik nem beszélnek, nem szólnak bele, de úgy tudnak nézni bájosan. És kivonulok a jelenből, vissza tudok vonulni a múltba, kikapcsol valóban. Van történet, tehát van két apró történet. Most az, amin dolgozom, az már megvan, azt most dolgozom át, és remélem, hogy abból lesz valami. Az is egy ilyen érdekes történet. Abban nagyon sok önéletrajzi elem van.
Ez a nagyváros?
Igen, ez a nagyváros. Hát Keresztutak munkacímet adtam neki. Egy nagyon érdekes helyzetből indul ki. Keresztül megy, ugye. Hát ez egy városi történet. Ebbe benne van az úgy, hogy zárt város volt például Vásárhely, és akkor a kit végzett egyetemen. Mi történt? Benne van a katonaság, ami nagyon sok akkori fiatalt, ugye mind olyan az én generációmat is ketté törte az életét, hiszen a valóság az volt, hogy akkor 12. osztály után, ugye ha nem jutottál be az egyetemre, akkor katonaság következett, és hát nem lehetett hosszú távú kapcsolatot létesíteni, mert nagyon bizonytalan volt, ugye másfél év után nem biztos, hogy a leányzó megvárt téged, úgyhogy ezek olyan helyzetek voltak, és ebből is adottak bizonyos tragédiák, nem beszélve arról ugye, hogy akkor tilos volt az abortusz, és ez a kérdés is mennyire élesen előtérbe került annak idején, amikor a nem kívánt terhesség volt, beszélek ugye 89 előttől. Tehát, hogy olyan történetek lesznek ebbe, ami szintén ezt a kort tükrözi, nyilván egy férfi ember szemszögéből. És a másik, amivel most készülök, az egy picit érzékenyebb. Témát választottam, az a lánykereskedelem, ebbe már belekezdtem. Az is indul 89 előttől, amikor olyan volt, amilyen a szexuális nevelés, tehát nagyon hiányos mind olyan, és akkor jön a 90-es szabadulás és szabadosság kora, és aki nem figyelt oda, vagy nem vigyázott kellőképpen azzal az ígérettel, hogy fotomodell, hogy nem tudom mi leszel, akkor külföldre vitték és eladták, prostitúcióra kényszerítették. Tehát ezek szerintem olyan valós történetek, amelyek nem egy hölgyel előfordultak. A rendszerváltásnak ez is egy érdekes helyzete, vagy tragikuma nyilván annak, aki ezt megélte.
Ez is ilyen dokumentarista lesz? Vagy
igen,
itt
tehát
egy kicsit újságíró közelebb?
Valós. Nyilván a történet szála az egy napló lesz, tehát egy hölgynek a naplója, az is érdekes lesz, hogy én női alter egóm lesz ott. Egy jó része megvan már a történetnek, egy nagyon objektívok miatt akadtam el, egy bizonyos dokumentációt nem is kellett megszerezni. Hát megyek tovább, de ez most időkérdése. És ami úgy hosszú távon gondolkodom, az említettem a Duna Deltát, csodálatos napokat töltöttünk Szulinán, és a Szulina város története, meg Dobrocsa története kicsit hasonlít Erdélyhez. Szulináról azt kell tudni, hogy ilyen szabad kereskedelmi övezet volt majdnem egy évszázadig, Porto Franco, és olyan élet volt ott, mint a vadnyugaton. Kalózok voltak, prostituáltak voltak, minden, amit az ember elképzelt, fekete kereskedelem volt, és nagyon izgalmas élete volt annak a közösségnek. Ami megfogott, hogy gyakorlatilag Dobrodzsában is azt hiszem, hogy valami 20 kisebbség van most is, és akkor is annyi volt. Úgy történelmileg, mind emberi sorsokat illetően nagyon szép párhuzamot lehet vonni Erdély és Dobrodzsa között. Annál izgalmasabb Dobrodzsa, már az kelet, egy kicsit bejön a keleti felfogás, meg egy pár jó történetet, ha valós történetet hallottam ott Szulinán is, amit érdemes egy kicsit úgy kicifrázva leírni. Lássuk, mi lesz, tehát ez még csak elgondolás szintjén van, nincs lejegyezve semmi, de úgy forgatom a fejembe ennek a történetnek is a szálát, a filmjét.
No, hát akkor ehhez időt kívánunk neked, és sok-sok történetet, és meséljük.
Köszönöm, és rövid történetek is lesznek, tehát azokat se hagyom fel, már van 2-3. Aztán, hogy újabb novellás kötetben jelenik meg, nem tudom, de ha van olyan rövid alaptörténet, amit érdemes ugyanígy kiegészíteni, akkor nyilván leírom, összegyűjtöm, és hát ebbe 12 van, úgyhogy a tartalmát illetően, ha 10 összegyűl, akkor lesz ennek folytatása. Nem folytatása, egy más címen, de szintén novellás kötet.